Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Megvan az Európai Bizottság új elnökjelöltje, aki nem az úgynevezett csúcsjelöltek közül kerülhet ki, hanem egyenesen a német kormányból érkezik. Hivatalossá ez csak akkor válik, ha július közepén az Európai Parlament is áldását adja a tanácsi javaslatra. Az EP viszont szerdán megválasztotta új elnökét. Fóris Györgyöt, a Brux Info brüsszeli irodájának igazgatóját kérdezem.
Kijelenthető, hogy megbukott a spitzenkandidát a csúcsjelölti rendszer?
Tulajdonképpen hivatalosan soha nem is létezett olyan szempontból, hogy nincs benne az Európai Unió szerződésébe. Nem minden intézmény, legalábbis annak nem minden alkotó része fogadta el véglegesen hivatalosnak. Ez egy európai parlamenti rendszer volt. Az Európai Parlament, látva a csökkenő részvételt az európai választásokon, már tulajdonképpen 10 évvel ezelőtt elkezdett dolgozni azon, hogy hogyan lehetne vonzóbbá tenni a választásokat, és először kitalálták azt, hogy a kampányoknál a pártoknak legyen egy arca, egy kampányoló, nyilatkozó, tévivitákon résztvevő vezető jelöltje, majd pedig 5 évvel ezelőtt szintén parlamentben elfogadott ötletté vált az, hogy a parlament úgy fogja tekinteni ezt a vezető jelöltet, hogy amennyiben az a pártcsoport nyeri meg a választást, ha csak relatíve is, legtöbb szavazat az összesből. Utána azt a személyt a parlament már, mint potenciális bizottsági elnök jelöltnek is tekinti. Ezt a megközelítést a tagországok kezdettől fogva tulajdonképpen vitatták olyan alapon, hogy a szerződés ilyen jogot a parlamentnek nem ad. Az Európai Parlament kizárólagos joga, hogy elfogadja vagy elutasítsa azt a jelöltet, amit a tagországok felé indítványoznak, hogyha a spitzenkandidát parlamenti felfogás szerint általános érvényű és kötelező lesz, akkor az Európai Tanács, tehát a tagországok állam és kormányfőjének tanácskozó testület tulajdonképpen elveszi még a jelölés jogát is, nem hogy a jóváhagyást.
De ugye itt nem csak marketing kommunikációs eszközök vannak, amiről te is beszéltél, hanem a rendszert védelmezők azt mondják, hogy ez egyfajta demokratikus legitimációt is ad a választásnak, a választók számára, a választók felé, hogy nem sötét szobákban, háttértárgyalásokon dőlnek el a különböző vezető tisztségek zárója, mint ahogy most megtörtént.
Ez részben igaz, részben azért árnyalni kell. Tudnélék, nem dőlnek el. Itt van egy ilyen feltétel, két feltételezés van. Az egyik az az, hogy ezzel nem megbízott illegitim emberek döntenek valamiről, a másik pedig, hogy döntenek. Itt valójában arról van szó, hogy van egy tanácskozó testület, 28 miniszterelnök vagy államfő, akiket egyébként demokratikus úton választanak, tehát van igenis egyfajta népfelhatalmazás aközött, hogy ők mit amögött, hogy ők mit képviselnek, és nekik szívük joga, hogy maguk között hogy döntik el, hogy kit tartanak a legalkalmasabbnak valamilyen tisztségre, de ez csak egy jelölés. Ők nem döntenek róla, pontosan ez a felállás lényege. A probléma akkor volna, hogyha ők maguk ezt rá is kényszerítik mindenki másra. A jelenlegi legtöbb előrejelzés arra tippel, hogy az általuk kiválasztott jelöltek közül minimum a bizottsági elnök lehetséges személye nagyon könnyen megbukhat az európai parlamenti szavazáson majd 2 hét múlva. Tehát egyáltalán nincs arról szó, hogy egyszer is mindenkorra egy nem látható szobában néhány ember valaki más helyet eldönt valami.
És mi van akkor, hogyha megbukik?
Semmi.
Akkor újra kell jelölni az Európai Tanácsnak, vagy pedig az Európai Parlament is bejön már az ő jelölési szerepük, ha van egyáltalán ilyen?
Hivatalosan, még egyszer mondom, az alapszerződés szerint a tagországok vezetői, az Európai Tanács az, amelyik jelöl. Az Európai Parlament joga viszont az, hogy elfogadjon. Ez a képet továbbra is fennmarad. Ha megbukik a tagországok jelöltje, az nem egy alkotmányos vagy intézményi válság, hanem egy politikai válság, mint bárhol máskor, mikor a kormány javasol valamit a parlamentnek, és a parlament azt elutasítja. Ebben az esetben 3 héten belül, maximum 1 hónapon belül a tagállamoknak egy új jelöltet kell tudni prezentálni a parlament felé.
Ugye megvan minden fontos tisztségre, pozícióra már a jelölt, az Európai Parlament elnökét meg is választották egy olasz szociáldemokrata személyében. A jelölteket eltekintve, hát nem igazán vélek felfedezni benne kelet-közép-európait.
Itt volt egy alkudozás a különböző jelölések kapcsán. Volt egy szempontrendszer, hogy legyen bizonyos pártpolitikai, geográfiai, nemek közötti felkészültségbeli arányosság a jelöltek között. A kelet-európaiak ebben az alkudozásban úgy tűnik, hogy jelentős részt nem annyira maguk részéről konkrét jelöltet benyomni akartak, hanem főleg arra figyeltek, hogy olyan jelölt kerüljön pozícióba például az Európai Bizottság esetében, amelyik az ő megítélésük szerint a térséget, a régiót, az adott országbeli politikai, kulturális hagyományokat jobban érti, érzi, és úgy érezték, hogy a előző napokban felmerült jelöltek közül például egy néhány óráig, napig favoritnak tűnő Frans Timmermans, Európai Bizottsági elnökhelyettes, nem felelne meg ennek az elvárásnak, tehát a kelet-európai diplomáciai évükön a visegrádi országok diplomáciájával főleg arra összpontosított, hogy ki ne legyen, nem feltétlenül az ügyben mozgósítottak, hogy mindenképpen ki legyen.
Tehát akkor a visegrádi négyek részéről az a kvázi siker, hogy se nem Manfred Weber, se nem Frans Timmermans nem lett az Európai Bizottság elnöke, és ez már siker.
Végül is ezek az országok és az ő diplomáciájuk dönti el, hogy ők mit tekintenek sikernek. A lengyel miniszterelnök minden esetre ebben foglalta össze a csúcs után az elért eredményt, hogy sikerült elérni azt a célt, amiért ide érkeztünk. Tehát úgy tűnik, hogy például a lengyel kormány szempontjából a végső eredmény az ő olvasatukban kivédett egy számukra elfogadhatatlannak minős lehetséges felállást, és együttműködésre alkalmasnak ítélték meg a végül kialakult képletet.
Ugye Orbán Viktor a választás előtt is azt nyilatkozta, hogy reméli, hogy az Európai Néppárt jobb felé, tehát a jobb oldal felé nyit. Ahhoz képest Ursula von der Leyen egy kereszténydemokrata politikus, 7 gyermekes családanya, de nagyon nyitott a baloldal irányába, többek közt a melegházasságot is támogatja. Tehát mennyire felelhet meg ez valóban az ő személye össze-európai szinten mindenki számára?
Ami mellett a magyar miniszterelnök hosszú ideje érvel, az az, hogy az Európai Parlamenti Néppártnak milyen politikát kellene foglalni. Az Európai Parlamenti Néppárti frakciónak kikkel kellene szövetségre, politikai együttműködésre, netán adhok vagy állandó koalícióra lépni. Ennyiből, amikor például Ausztriát egy néppárti, szabadságpárti koalíció vezette, akkor volt idő, amikor a magyar politikai megítélés az volt, hogy ez a minta konstruktív együttműködés jobb oldal, középjobb és bizonyos szélső jobb irányzatok között. Az Európai Parlamentben is a néppárti frakciónak ezt a tendenciát kellene erősíteni, nem pedig az, hogy nyit a liberális párt felé, a szocialisták felé, a zöldek felé, tehát balliberális irányban mozdul elsősorban. Ez a vita mindmáig nem zárult le, és úgy tudni, hogy a magyar politika igazából attól is tette függővé azon végső szándékát, hogy bennmarad-e a néppártba vagy sem, hogy milyen irányba fog ez majd elmozdulni. Ez tehát egy parlamenti politikai konstelláció megítélése, amiről pedig most beszélünk, hogy egy konkrét személynek a politikai profilja, amiben lehetnek ilyen elemek is, tehát egy politikus működését azért sok minden más is megítéli, és nem tudom, hogy amikor mellette vagy ellente döntöttek, akkor a sokféle szempontból mi mindent vettek figyelembe. Még tény, hogy az illető személy egyébként konzervatív, néppárti, kereszténydemokrata politikus, aki mellesleg lassan már másfél évtizede szolgál Németország kormányaiban, valószínűleg ez is szempontnak számított, hogy mi minden számíthat majd egy szempontnak, azt nyilván az ítélethozók fogják majd eldönteni.
Visszatérve a jelöltekre, ugye Charles Michel, belga liberális miniszterelnök áll majd az Európai Tanács élén, egy spanyol szocialista külügyminiszter, a külügyi főképviselő, és Christine Lagarde, a Nemzetközi Valuta Alap vezérigazgatója pedig ugye az Európai Központi Bank elnöke lehet majd a következő években. Nem túl erős ez a nyugat-európai, a klasszikus nyugat-európai dominancia mégis a jelöltek tekintetében?
Még egyszer azt tudom mondani, hogy volt összességében 3 hosszú ülése a tagországok vezetőinek. Rengeteg különböző konfigurációban egyeztettek egymás között. Az első, a második ülésen, ami ugye az elmúlt hétvégén történt, volt egy 15 órás hosszú maraton találkozó, ami megszámlálhatatlan kétoldalú egyeztetéseket is magában foglalt. A végül kikerekedett eredmény ennek az egyeztetésnek volt a következménye, hogyha az ott résztvevő politikusok egy ilyen közös nevezőben tudtak megállapodni, akkor annak nyilván megvolt a résztvevők részéről a maga oka és prioritás rendszere. Ez egy kicsit rajtuk is, például a kelet-európai vezetőkön is múlt. És azért azt se felejtsük el, hogy az előző ciklusban viszont az egyik legfontosabb intézmény élén, értve az Európai Tanácsot, tehát mégiscsak az állam és kormányfők állandó ülésező testületét, egy közép-európai politikus Donald Tusk vezette.
Ha magasabbról nézzük ezt az egész rendszert, illetve a jelölteket, akkor merre tovább Európai Unió? Az integráció erősödhet, vagy pedig egyfajta nemzetállami konstelláció kerekedhet felül?
Hát ezt ezen a választáson nem lehet eldönteni. Itt már konkrét ügyek mentén a konkrét döntések lesznek a ténylegesen meghatározók. Végül is nem annyira a konkrét személyek azok, amik ezt befolyásolják, hanem a 28 vagy a jövőben 27 ország vezetőinek az asztal körül kialakuló mindenkori álláspontja. A mostani vezetőváltásnál minden esetre úgy tűnt, hogy azok az országok, amelyek elsősorban inkább integrációs folyamatot lassítanának, és a nemzeti érdekérvényesítés és a nemzeti szuverenitás erősítését tartják fontosnak, például a visegrádiak, vagy például Olaszország, azok minimum az akaratukat érvényesíteni tudták abban, hogy egy számukra nem elfogadható személyi jelölés ne történjen meg. Ez akár indikáció is lehet arra, hogy hogyan alakulhatnak az együttműködési, egymásra hatási viszonyok a jövőben más hasonló vagy közel hasonló fajsúlyú kérdések kapcsán.
Tehát akkor mi nem tudjuk, hogy egy Egyesült Európáról fogunk-e beszélni, vagy nemzetállamok közösségéről?
Semmiképpen se, de nem is ez volt a tét az elmúlt napokban, és nem is lehet leszűrni ezekből a döntésekből ilyet. Nem abszolút intézményekről van szó. Az Európai Bizottsági elnöke az egy fontos poszt, de soha nem szabad elfelejteni a bizottságnak tagországok feje fölött gyakorlatilag semmiben is döntéshozási joga. Az Európai Tanács, ez egy tanácskozó testület, ahol van egy levezető elnök, de ő nem Európa elnöke, hanem annak a 27-28 embernek a munkáját szervezi, vezet, irányítja, akik ezzel megbízták. Tehát egyiknek sincs olyan kihatása, amiből egy európai államközi együttműködési konfiguráció közvetlenül és automatikusan levezethető.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo brüsszeli irodájának igazgatóját hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten jelentkezünk. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!